Blanka lányom ma reggel odajött hozzám, és kérdezte, hogy apa, te fogsz prédikálni? Mondtam, igen. Hát miről? Hát mondom, Pisti, azt kérte tőlem, hogy a dicsőítés és az imádatról tanítsak. Azt mondja, és akkor te fogsz gitározni? Hát mondom, nem, a gyülekezet sokkal jobban fog járni, hogyha a Gergő meg a Józsi fog gitározni. Akkor énekelni fogsz? Az se. Henni az sokkal jobb lesz. És hát az igazság, hogy itt a szolfés órán, amit itt a Gergő tartott, én a kétharmadánál le is maradtam, úgyhogy tényleg jobban jártok, hogy ezt ők csinálták. De a dicsőítés és az imádat ettől több. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a zenének. Nagyon fontos szerepe van a dalnak. Egy különleges ajándéka Istennek a zene. Olyan módon fér hozzá a lelkünkhöz, mint talán kevés dolog az életben. De az imádat, a dicsőítés ettől több. Ettől sokkal több. És hát amiről szeretnék tanítani, az végül is tényleg folytatás annak, amiről a Laci eddig beszélt, az elmúlt három vasárnap. Emlékeztek, hogy szó volt arról, hogy az ember lényének a közepe, a személyiségünk legmélye az, amit a Biblia leír a szívvel. Hogy mi nem csak biológiai lények vagyunk, hanem lelki, szellemi, spirituális lények. Lakik bennünk egy belső ember, azt mondja a Biblia. És ahogy a testünket, a szívünk, mint egy központ táplálja, pumpálja a vért, ugyanígy a lelki, spirituális életünknek is van egy középpontja a szívünk. És emlékeztek a tanításon, nagyon jó volt, hogy az embernek a szíve fogoly, ugye, amikor ilyen porszemnyi, apró dolgok elfoglalják az életünk szívében a trónt. Amikor olyan dolgok, amik fontosak, szépek, jók, jelentőségük van tényleg az életben, de mégsem a legfontosabbak, a trónra kerülnek, odaültetjük őket, akkor a foglyává válik az életünk egy-egy olyan dolognak, ami nem méltó arra, hogy a trónt elfoglalja a szívünkben. És Isten jön, szeret minket annyira, hogy összetörje a szívünket, és ez az eszköz a kezében arra, hogy visszavezesse az életünket önmagához. És amikor őt fölismerjük, amikor belép az életünkbe, akkor jön az, hogy az összetört szív odaszánt szívvé tud válni. És ez az odaszánt szív, amelyik Istennel él és jár, az egy ünneplésbe megy át. És ez az ünnep, ami a szívünkből kitör, az az ünneplés, az végül is egy más szóval a Bibliában az imádat. A dicsőítés és az imádat. És tényleg erről szeretnék ma tanítani, és engedjétek meg, hogy mielőtt igét olvasnék, hadd beszéljek egy picit arról, hogy miért is tartom én ezt egy nagyon fontos kérdésnek, a dicsőítés és az imádás témáját. Egy személyes vallomással hadd kezdjem. Hát 43 éves vagyok, szóval nemrég volt, hogy rádöbbentem arra, hogy a második félidőben focizok már. És nem tudom, hogy hallottátok ti is biztos, hogy a szakemberek mondják, hogy ilyenkor a férfiak bekerülnek a középkorú férfi válságába. Onnan lehet fölismerni őket, hogy ezzel küzdenek, hogy elkezdik festeni a hajukat, kigombolják az ingüket idáig, elkezdik daljároltatni a mellszőrüket, vastag aranyláncot vesznek, lecserélik az autót piros sportkocsira, néhányan tovább mennek, beszereznek egy szőke csinibabát, szóval lehet tudni, hogy válságban van ez a fickó. Na hát valami ilyesmi történhetett velem is, csak sem a sportkocsiig nem jutottam el, és a feleségem is nekem még mindig megfelel, nagyon szeretem őt, és hálás vagyok, hogy együtt élhetünk. De tényleg odaért az életem, hogy elgondolkodtam rajta, hogy miről is szól. Miről kellene szólni a második félidőnek? Miről szól az a meccs, amit én játszok? És ahogy ezen töprektem és gondolkodtam, valahogy az maradt meg mennem, vagy úgy foglaltam össze egy magamnak, amit ide kivetettem, hogy az életem az azért van, hogy hatással legyen. A személyes életem szeretném, ha arról szólna, hogy hatással legyen azokra a személyekre, akik számomra fontosak, és akiket szeretek. Ezért élek. Ezért szeretnék élni a második félidőbe. Bocsánat, itt valamit megnyomtam, amit nem kellett volna. Ez azt jelenti, hogy aki a legfontosabb nekem először is, az Isten. Szeretnék hatással lenni Istenre. Mi ennek a fordítottjáról sokszor szoktunk beszélni, hogy Isten legyen hatással ránk. De néha el kell gondolkodni ezen, hogy a vele való kapcsolatunk az egy kölcsönösségen alapul. Hogy Isten hatással van az életünkre, de mi magunk hatással vagyunk Istenre. A Biblia tele van ilyen dolgokkal, hogy arról beszél, hogy bizonyos emberekben Isten gyönyörködik. Ahogy nézi az életüket, tetszik neki. És vannak emberek, akik ilyen szomorkodik, sőt, egyenesen bosszantja őt, ahogy élnek. És hát ez az, amire gondolok, hogy szeretnék úgy élni itt a Földön, a hátra levő nem tudom én hány év, ami még hátra van, hogy Istennel olyan kapcsolatban legyek, hogy hatással legyen rá, hogy gyönyörködni tudjon bennem. A gyermekeim bevezettek egy dolgot, mert Balázs kezdte, de a Blanka fogalmazta meg így, hogy apa tanki. Hogy beleült a zölembe, odabújt, és nem kért, hogy apa, láttam egy klassz legót, szeretnék venni egy CD-t, vagy mit tudom. Szóval nem ezekkel jött, hanem hogy csak hadd legyek itt. Beült az ölembe, hozzám bújt, és köztünk valami átment. Valami csere történt. Az én szívemből az övébe, és az övéből az enyémbe. És hát nem tudom elmondani, hogy ilyenkor mit érzek. Most már többen vagytok itt édesapák, hogy gondolom, hogy sejtitek, hogy ilyenkor mi történik, ugye, hogy elvizesedik egy kicsit a szemed, elkezd dobogni jobban a szíved, és úgy érzed, hogy na, érdemes élni, érdemes küzdeni, érdemes hajtani, érdemes sok dolgot csinálni, mert itt van valaki, akit nagyon szeretek, és ő is szeret engem. Valami ilyesmire gondolok. Aztán szeretnék hatással lenni a feleségemre, hogy mikor odaállunk Isten elé, akkor Isten azt mondja, hogy Tamás, ez egy jó nő. Ilyennek szerettem volna, és örülök, hogy téged használhattalak arra, hogy hatással légy az ő életére. Mert nélküled nem lett volna az, akivé lett. Szeretnék hatással lenni rá. Hogy ne úgy kelljen odaállnunk, hogy belenézek az Úr szemébe, és azt mondja, Uram, milyen házi sárkányt adtál mellém. És akkor ő meg azt mondja, hogy figyelj ide, én egy jó nőt adtam neked, te csináltad belőle, hát élvezted a hasznát annak, amit összehoztál. Hanem tényleg egy olyan asszony legyen, akiről Isten azt mondhatja, hogy öröm volt nézni, ahogy éltetek ti ketten, ahogy nevelte a gyermekeit, ahogy végezte a munkáját. Gyönyörködtem benne. És ugyanerre vágyom a gyermekeimmel kapcsolatban, hogy normális, érett, becsületes, egészséges keresztény emberek legyenek, akiket Isten arra hívhat el, amire akar. És ugyanerre vágyom a barátaimmal, a testvéreimmel kapcsolatban, hogy az életem hatással legyen. És a dicsőítés, imádat kérdése azért nagyon fontos, mert visszavisz az életünknek a lényegéhez, a központi értelméhez, hogy miért is vagyunk itt a Földön. És hát többek között ezért, hogy hatással legyünk Istenre. A második dolog, amit így fölírtam, hogy a történelemnek az értelmét is, meg a személyes életünk értelmét is ezen keresztül értjük meg. A teremtés első pillanatától, ahogy a semmiből előállt a valami, beindult a dicsőítés és az imádat. A 19. Zsoltárban azt olvassuk a második versben, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Ahogy előállt ez a föld, ahogy előállt a világ mindenség, azonnal Istenre mutatott. Azonnal Isten tükrözte. Istennek a szépségét, a nagyságát bemutatta. Elindult a dicsőítés. A kezdőponttól. És hogyha elolvassuk a Jelenések könyvét, a 21. fejezetben ugyanezt olvassuk, hogy az emberiség, mikor odaér Isten elé, aki Krisztus megváltottjai, hogy többé nem kell nekik templom, mert a bárány maga lesz a templom. Nem kell nekik nap, mert Isten dicsősége tölti be az univerzumot, és ott lesznek Isten közvetlen jelenlétébe, és a létezésüket az imádat fogja áthatni. Ez lesz az alapja. Hát, hogyha ezen elgondolkodunk, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon ez hogy érint minket személyesen. A Biblia azt mondja, hogy semmit nem hoztunk ide a földre, világos, hogy semmit el nem viszünk innét. Viszont valahogy eljutunk az örökké valóságba, és arra készülünk, az életünk arra való, hogy odaérjünk egyszer Istenhez az ő jelenlétébe. És akikké válunk itt a földön, azt elvihetjük a szívünket, a személyiségünket, a lelkünket, amilyenné lett. És ez Isten fogja dicsőíteni. Mit mond ez nekünk az élet értelméről? Hogy itt fogjuk hagyni a házunkat, itt fogjuk hagyni a ruhánkat, itt fogjuk hagyni a diplomáinkat, itt fogjuk hagyni a pénzünket, itt fogunk hagyni mindent. Még a koporsónkat, amiben beletesznek, meg az utolsó ruha, amit ránk adnak, azt is itt fogjuk hagyni. Semmit nem viszünk ki. De a szívünkkel oda fogunk állni Isten elé. Mit mond ez az életünk értelméről? Ha valaki keresi, hogy mi az életének az értelme, jó helyen tapogatózik, ha megpróbálja megérteni, hogy mit is jelent az imádat és a dicsőítés. És harmadszor azért tartom nagyon fontosnak ezt a kérdést, mert az egyház küldetésének a szívéről van szó. Egy ábrát szeretnék most mutatni, ne ijedjetek meg tőle, nem megyek végig rajta, mert akkor az egy ige hirdetés lenne, de szeretném megmutatni, hogy miről is szól az egyház létezése itt a Földön. A szíve, amiért az egyház a Földön van, az értelme, az nem valami, amit az egyház csinál, hanem az egy kapcsolat, egy élő személlyel. Isten fiával, aki a Földre jött, valóban itt élt, valóságos módon szenvedett, valóságos módon meghalt az emberiség bűneiért, és ugyanilyen valóságos módon feltámadt, és most ott van az Atya jobbján. A földi szem nem látja őt, a kezünkkel nem tudjuk tapintani őt, de az ember egy spirituális lény. Isten a lelkünkön keresztül, a Szentlélek munkája nyomán összeköt minket. Mikor az Úr Jézus elment, készült arra, hogy elmegy, hogy meghal a kereszten, föltámad és el fog menni, és erre készítette a tanítványait. A János evangéliumában beszélt arról. Azt mondta, hogy én most el fog menni, de visszajövök hozzátok. És beszélt arról, hogy elküldöm a Szent Lelket, és az ő különleges munkája lesz, hogy veletek leszek a világ végezetéig, hiába megyek el a mennybe, mégis köztetek leszek. Sőt, a kapcsolatunk úgy változik meg, hogy eddig veletek jártam, most bennetek élek. És az egyház dicsősége, az egyház létezésének az értelme, ez a kapcsolat Jézus Krisztussal. És ebből a kapcsolatból következik az egyháznak a következő küldetése, az imádat és a dicsőítés. Azért létezik ezen a földön az egyház, hogy dicsőséget adjon Istennek. Egy olyan világban, ahol a sátán önmagát imádtatja, ahol az emberek a saját dicsőségüket keresik. Ez mozgatja őket. Egy olyan világban van egy kis közösség. Van Istennek egy népe, aki Jézussal jár, és ezért őt imádja. És ebből következik három dolog, az evangelizáció, a hívőknek az építése és a szellemi harc, mint a küldetésünk. És ugye vannak dolgok, amik mint keret körülveszik ezt a középen lévő lényeget, tehát olyan, mint egy festmény, ami értékes, de egy szép keret is van körülötte. Ugye az egyház a teológiát is műveli, van erkölcsi tanítása, ugye az etika, vannak tradícióik, van kultúránk, vannak struktúrák, szabályok. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sok gyülekezet és egyház a kereteket sivickolja, és nem törődik a képpel, ami középen van. Na most ami a lényeg most ebből, hogy az egyház azért létezik, ez a szíve az egyház küldetésének, hogy Jézus Krisztust imádja és dicsőítse. Végső soron azért létezik az evangelizáció, hogy az embereket bevonja vissza abba az élő közösségbe, amin keresztül valóban igazi imádókká válhatnak. Azért létezik a hívők építése, hogy fölnőjenek igazi imádókká. És azért létezik a szellemi harc, mert az egyház szembeszáll azzal, hogy a sátán magát imádtatja, és az emberek magukat dicsőítik. Tehát a küldetésünknek a szívében ez van, és ha belegondoltok abba, hogy ebből mi megy át az örökké valóságba, akkor érezzük, ugye, hogy mi is a lényeg. Fogunk evangelizálni a mennybe? Nem lesz kit. Fogjuk egymást tanítani? Nem kell, az Úr Jézus közvetlen fog tanítani minket. Lesz harcunk a gonosszal? Félre lesz rakva. Ki lesz vonva a forgalomból örökre. De az egyház, mikor átlét az örökké valóságba, a szíve a küldetésének megmarad. Tehát igazából akkor evangelizálunk helyesen, hogyha ez Isten dicsőségéért történik. Különben vadászat lesz belőle, trófeagyűjtés lesz belőle. És folytathatnánk tovább. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretnék egy igét olvasni egy olyan helyről az Új Szövetségből, ahol az imádat és a dicsőítésnek a kérdésének az alapjai vannak lerakva. Ez egy olyan szakasz az Új Szövetségben, aminek a fényénél az egész Bibliának az ide vonatkozó tanítását helyesen lehet érteni. A János evangéliumának a negyedik részéből szeretnék olvasni. A negyedik verstől a 26. versig. Kérlek benneteket, hogy akiknél van Biblia, olvassátok velem együtt. Tehát a János evangéliumának a negyedik része, a negyedik verstől. Ugye az Úr Jézus Samárián megy éppen át, és belekapcsolódunk egy beszélgetésbe. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta neki, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szólt hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt a fiai és a jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol az Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, pont erre van szükségünk, hogy átéljük ezt, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Szükségünk van arra, hogy te szólj hozzánk, hogy a te lelkednek a munkája nyomán az ige elindítson minket az életünk értelme felé, középpontja felé. Segítsen minket azzá lenni, akivé te tenni akarsz minket, és akivé a te kegyelmed tud formálni minket, igazi imádókká. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk az igéből, miközben ezzel foglalkozunk, hadd találkozunk veled. Érintsd meg a mi szívünket az igén keresztül. Te ösztönöz, inspirálj, bátoríts minket, hogy jussunk még mélyebbre, még előrébb abban az elhívásban, amit tőled kaptunk. Ámen. A mai nap néhány alapelvet szeretnék kiemelni, és a jövő vasárnap pedig az igazi imádatnak a feltételeiről beszélni. Az Úr Jézus beszél itt olyan általános alapelvekről, amit minden egyes keresztjénnek, egyháznak, gyülekezetnek meg kell fontolnia, hogyha az imádatról, a dicsőítésről helyesen szeretne gondolkodni, és helyesen szeretne ezt gyakorolni. És utána beszél azokról a dolgokról is, amik a feltételei annak, hogy valaki igaz imádóvá váljon. Erről lesz majd szó a következő vasárnap. Úgyhogy menjünk így át ezeken. Nem mindegyikkel fogok ugyanolyan mélységben foglalkozni, mert időnk az sajnos nincs rá. De igyekszem azért olyan képet kapni, ami segít nekünk, hogy az életünkben most előrébb juthassunk, vagy Isten bátorítson, hogy visszatérjünk ehhez, vagy még mélyebbre jussunk. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni így ebből a párbeszédből, ahogy az Úr Jézus ezzel az asszonnyal az imádatról beszél, az az, hogy az imádat Istenért és Isten által van. A 23. verse utalnék, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy az Atya is ilyen imádókat keres magának. És hadd emeljem ki ezt, hogy Isten keres, és hogy magának. És ezzel a gondolattal szeretném összefoglalni, hogy az imádat mindenek előtt Istenért és Isten által létezik. Isten imádókat keres. Képzeljétek ezt el, hogy Isten minden napot úgy kezd, hogy szétnéz a földön. Keres és kutat. És mit keres? Rendes embereket? Erkölcsös embereket? Tudósokat? Teológusokat? Nagy gurukat? Fanatikusokat? Kiket keres? Profétákat, csodatevőket? Kiket keres? Isten igazi imádókat keres. Akik valamit megsejtettek arról, hogy kicsoda ő, és megértették a saját életüknek a lényegét és az értelmét. El kell ezen gondolkodnunk, hogyha Isten így keres és kutat valamit, akkor ugye abban egyrészt hiány szenved ez a világ, keresni kell, nem olyan könnyű megtalálni, erőt kell kifejteni, be kell fektetni energiát, hogy megtaláld. Másrészt egy nagyon fontos dologról lehet szó, ha Isten ezt keresi. És azt mondja itt az ige, hogy Isten keresi az igazi imádókat. A dicsőítés és az imádat az egy olyan fontos dolog Istennek, hogy ő ezért keres és kutat. De amit szeretnék kiemelni először is, hogy Isten által létezik az imádat. Amikor arról beszél a Biblia, hogy Isten keres, ez azt jelenti, hogy Isten nem csak passzívan szétnéz, úgy, hogy tőle távol van, úgy keres Isten, hogy megérinti az emberi szíveket. Közel jön. Hozzáér az életedhez. Ezer módja van rá. Nagyon sok dolgot tud Isten tenni, hogy megérintse egy ember szívét. Teheti ezt egy sikeren, egy kudarcon keresztül. Egy örömön, de egy fájdalmon keresztül. Egy nagy nyereségen keresztül, hogy megszületik egy kisbaba, és az élet lenyűgöz, amit ott a szemed előtt előáll. Vagy egy nagy veszteségen keresztül, hogy akit szeretsz, elmegy. Sok-sok dolog van, amit Isten erre használ, hogy megérintse a szíved az életed, hogy közel jöjjön hozzád, és hozzád érjen. És amit az ember ilyenkor reagál, az vagy az, hogy igent mond, és megszületik a szívéből az imádat és a dicsőítés, vagy nemet mond, és tovább megy Isten nélkül. De Isten mikor keres, akkor ezt kell, hogy eltűk a szívünkbe, hogy ő tesz valamit azért, hogy az imádat és a dicsőítés megszülessen. Az imádat és a dicsőítés az mindig reakció, mindig válasz arra, amit Isten tesz, soha nem akció. Soha nem az ember kezdeményezése. Soha nem egy fizetség, amit leteszel Istennek azért, hogy utána mögéd állíthasd. Az igazi imádat mindig válasz. Van néhány ige, amit én szerintem rosszul értelmeznek keresztjének. Például az egyik ilyen, hogy Isten a dicséretek között lakozik. Ugye ismeritek ezt az igét? Ezt sokan úgy fordítják le maguknak, hogy nosza, szükségem van Istenre, szeretném magam mellé állítani, lehozni őt a mennyből ide, hogy mögém állítsam, elkezdek dicsőíteni, mert ez lehozza őt. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ahol Isten jelenléte tapasztalható, ott dicsőítés folyik, ott imádat zajlik. A mennyben a teremtett lények leborulnak előtte, a 24 vél leteszi a koronáját, az angyalok pedig hangosan kiáltják, hogy méltó a megöretett bárány, mert ott vannak a jelenlétébe. Ezért, ahol ő lakozik, ott dicsőítés és imádat van. És hogyha azt akarjuk, hogy mi ott legyünk az ő jelenlétében, akkor nem őt kell lehoznunk a mennyből ide, a mi kis életünkbe. A mi szívünket kell fölemelni hozzá. Újra rá kell tekinteni, föl kell fedezni őt. És amikor a szívünk reagál arra, amit Isten tesz, akkor megszületik a dicsőítés. A másik, hogy az imádat Istenért van, Isten által, de Istenért. Azt mondja itt az Úr Jézus, hogy magának keres Isten imádókat, magának. Kizárólag saját magának keres imádókat. Ez azt jelenti, hogy a dicsőítés és az imádat, ez nem miértünk van. Az ő kedvét keresi. Az igazi imádó Isten kedvét keresi. Az fontos neki, hogy Istennek jó legyen. Hogy Isten lelje benne az örömét. Nem arról szól, hogy én jól érzem-e magam. Nem baj. Tehát az jó, hogyha egy ember jól érzi magát, miközben a dicsőítés van, akár közösségben, akár az egyéni életében. Az nem baj, de nem ezért van. Azért van, hogy Istennek szerezzen örömet, az ő szívét érintse, hogy neki fejezzünk ki valamit, amit ő előbb tett miértünk, és válaszként megfogalmazik bennünk. Az életünk alkalmas erre, hogy Isten megérintse a küzdelmeiben, a sikereiben, a próbáiban, a fájdalmaiban. A hétköznapi életünk minden dolga alkalmas arra, hogy Isten azon keresztül megérítse minket, és a mi válaszunk az imádat legyen. Alkalmasra. Az 1 Korintus 10.31 azt mondja, hogy akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez azt jelenti, hogy az imádatról és a dicsőítésről nem akkor gondolkodunk helyesen, ha azt gondoljuk, hogy na, ha letudtunk mindent, túl vagyunk a munkánkon, túl vagyunk a főzésen, a mosáson, a takarításon, a vasaláson, a pelenka cserélésen, meg mindenen, majd utána végre dicsőíthetem, imádhatom Istent. Nem. Hanem ez arról beszél, hogy amiben benne vagy, azon túlcsordulhat a dicsőítésed és az imádatod, ahogy te azt teszed, az már Isten dicsőíti. Van ettől hétköznapig dolog, hogy eszel vagy iszol. És ez alkalmas arra, hogy Isten dicsőítsd. Őt imád. És hát éppen ezért írtam föl két dolgot. Az egyik az, hogy az imádat Isten kedvét keresi, neki akar örömet szerezni, és az imádat annál jobb, minél jobban tetszik Istennek. De miközben a... Bocsánat, itt egy kis kavar van. Miközben az életünk zajlik, és nagyon sok dologban kell helytállnunk, néha nem találjuk rá az időt. De akkor gondolkodunk helyesen, hogyha ezt belátjuk, hogy nem többet kell vállalni, hanem többet kell átadni. Minél többet adsz Istennek át. Abból, amiről az életed szól, annál alkalmasabb lesz arra, hogy azzal Isten imád. A másik, hogy Istennek nem az a terve, hogy túlterheljen, hanem hogy túl csorduljon az életed. Amikor Isten beleléphet a hétköznapjaidba, és ott lehet veled, közel hozzád, akkor lehet, hogy éppen a pelenkával kell bajlódni, lehet, hogy éppen egy munkahelyi dologgal kell megbirkóznod, lehet, hogy ki kell javítanod valamit a házon, de az Isten ott van veled, és amit teszel, azt teheted úgy, hogy túlcsordul rajta a hálád, a dicsőítésed és az imádatod. Nem gondolkodunk helyesen akkor, mikor azt gondoljuk, ha minden feladatot letudtunk, majd egy külön 5 perc, 10 perc, 1 perc, ma 1 perc se, Uram, de holnap majd egy óra. Erre szánok, hogy dicsőítselek téged, mert soha nem fog sor kerülni rá. Az életed úgy, ahogy van, szőröstől, bőröstől, mindenestől alkalmas arra, ha Isten gyermeke vagy, hogy az a dicsőítésnek és az imádatnak a szintere legyen, és megszólalhasson belőle, észrevedd benne Istent, és reagálj rá, imádattal. A második dolog, amiről ebben a beszélgetésben, amire ebben a beszélgetésben így rácsodálkozhatunk, hogy szóba jön egy téma, ami nagyon gyakran szóba jön az egyházakban, gyülekezetekben, sok-sok vita kíséri, és úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az imádat az a hagyomány és a kultúra felett áll. Ugye a 20. versben olvashatjuk, hogy az asszony szóba hoz az imádat kérdését, és azt mondja, hogy a mi atyáink ezt így meg úgy szokták. Szóba jön az, hogy is szokták, mit örököltünk az atyáinktól, mi az, ami most van. Ez az életnek az a területe, hogy hát a kultúra meghatároz bennünket. Valahol nem tudunk mások lenni, mint az a kultúra, amiben élünk. De itt az ige kiemeli azt, hogy az imádat, az túl van ezen. Felette áll a hagyományoknak és a kultúrának. Ugye, mi már évszázadok óta az atyáink hagyományait követjük ebben. A mi kultúránkban nem fér bele ez meg az, viszont benne kell lenni ennek meg annak. Egy rendes baptista az nem tapsol ének közben, Gergő ezt nem tudta, az úgy áll, mint a cövek, rendesen, ahogy kell, fegyelmezetten. Egy baptista nem emeli föl a kezét, nincs benne a kultúránkban. Az a baj, hogy néha nincs benne a kultúránkban az, ami a Bibliában benne van, és sok dolog benne van a Bibliában, meg nincs benne a kultúránkban. Nem jó ez így. Nagyon nagy szabadságot ad az ige. Ezek formai dolgok, de mégis nagyon sok gyülekezetet megosztanak. Sokféle nép, sokféle kultúra, sokféle egyház, sokféle kegyességi irányzat van, amelyik csak a mai napon odaszánja magát arra, hogy Isten dicsőítse. Ma vasárnap van. Ahogy forog a föld, és kell föl a nap, kelnek föl az emberek, elmennek a gyülekezetbe, dicsőítik és imádják őt. Hogy teszik ezt Afrikába? Így? Hát közel nem így. Na most nekünk úgy kéne csinálni, hogy ők? Dehogy is. Hogy csinálják ezt Kínába? Így? Nem így. Teljesen másképp. És mehetnénk tovább. Hogy csinálják ezt a pünkösdiek? Hogy csinálják a hídgyűlisek? Hogy csinálják a többi kegyességi irányzathoz tartozóak? Tényleg ez az, amin el kell gondolkodnunk? És amin esetleg vitatkoznunk is kell? Az Úr Jézus ezt a témakört egyszerűen átlépi. Az asszony földobja, Jézus meg tovább megy. Mint nem lényeges, nem igazán meghatározó dolgot. Tovább lép ezen a témán. De egy-kettőt hadd emeljek ki ilyen kulturális tényezőt, amit a Biblia említ. Ops, vissza. Például ott látjuk a tapsot, ugye, amire a Gergő megpróbált rávenni bennünket. Sok-sok helyen a Biblia beszél róla. A táncot. Például egyszer a Pisti neki állít egy táncot járni, ne dobjuk ki azonnal, mert a Biblia sokszor, meglepődtem, mikor elkezdtem nézni, hogy nagyon sok helyen beszél arról, hogy az emberek Isten jelenlétében táncoltak az Úrnak. Semmi köze a társas tánchoz, semmi köze a diszkóhoz, de a teljes lényükkel. Ugye, szeresd az Urat. Mit mond az ige? Teljes szívedből, teljes elmédből és minden erőddel. Tudjátok, hogy ezért imádkozik így egy ortodox zsidó a templomnak a falánál? Mert ez a minden erő neki azt jelenti, hogy még a testével is kell Istent imádni, és ez a mozgás, ez ezt jelenti, ahogy ott áll. Szóval nem dílisek, nem azért csinálják, hanem miért ezt az ige megparancsolja, és így alkalmazzák. A mozdulatok, a mozgás kifejezi azt, ami a szívünkben van, és a Bibliában láthatjuk a példákat, például a meghajlás, a leborulás, az ugrándozás, a kézfelemelés, a hangos ujjongás, és sorolhatnánk még sok dolgot, ami kulturális elemek, és bizonyára az egyiket könnyebben tesszük meg, a másikat nehezebben. De például csak ez a kézfelemelés. Hát most nem tudom, kérhetlek-e benneteket ilyen tornára, hogy álljatok föl, és tegyétek így föl a kezeteket. Tegyétek már meg, kedvemért. Hogy mit? Milyen érzés keletkezik bennetek? Próbáljatok egy kicsit így ágaskodni. Józsi bácsi, csak nem kell. Üljetek le nyugodtan. A Biblia például ezt a testtartást, ami a nyugati világban elterjedt az imádságra, nem is ismeri. Ez nem azt jelenti, hogy rossz, ez például a belső szobának a kommunikációja, hogy menj be a te belső szobádba. Ez annak a megjelenési formája. De ezt igen, az Új Szövetség is azt mondja, hogy tiszta kezeket fölemelve imádkozzatok. Tudjátok, hogy ez minek a testtartása? Kiknek vannak kisgyerekei, akik éppen elkezdtek járni? Hogy járkálnak a gyerekek? Hát így járna, apa, anya, és aztán hagyjál már, játsszál már. Ez ennek a testtartása. Mit mond az Úr Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek? Ez a függés és a kapcsolat kívánásának a testtartása. És ezt ismeri a Biblia, mondja, hogy fölemelheted a kezedet, mikor imádkozol. Isten dicsőítheted, mikor dicsőíted őt, fölemelheted a kezed, és ez valami megjelenik a lelkedből, a testeden át. Nem kell mindenkinek ezt tenni, nem teszi kötelezővé a Biblia, de mint lehetőség ott van. És ezek a kulturálisan meghatározott dolgok az életünkben néha a legfontosabbakká válnak, de csak annyit szeretnék most így kiemelni, hogy valóban fontosak, de Jézus ezen tovább lép. Szinte nem is hajlandó erről beszélni, viszont a következő... A következő dologról annál többet mond, hogy az imádat változni fog, és meghaladja az Ószövetséget. Erről beszél a 21. versben, amikor azt mondja az asszonynak, hogy hidd el nekem, asszony, hogy sem nem Garizim hegye, sem nem Jeruzsálem. Ez nem az, ami az imádatot meg fogja határozni. Pedig éppen akkor az Ószövetség éppen Jézussal mozzáródik le, és ott nagyon is meghatározó Jeruzsálem. És az Ószövetségben bizony azt látjuk, hogy fontos szerep jut az imádatban a szent helynek, a templomnak. De tudjuk, hogy az Úr Jézus óta a szentek szentje mindenki előtt nyitva áll. Az Úr Jézus egyszer azt mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. És ugye azt mondja János, hogy az ő testének a templomáról beszélt. Egy új templom van. Jézus maga a templom. A másik nézőpont azt mondja az ige, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Nem egy imaház, nem egy szent épület, nem egy katedrális az, ami az imádat feltétele. Bárhol, bármikor bemehetsz a szentek szentjébe, mert mikor Jézus meghalt a kereszten, azt mondta, hogy elvégeztetett, a kárpit ketté hasadt, és minden embernek van joga, aki Isten gyermekévé lett, bemenni Isten jelenlétébe, az imádat színterére. Ott a helyed, megkívásod van rá, mehetsz. Aztán nagyon fontos szerep jutott az Ószövetségben a szent időknek, az ünnepeknek, a szombatnak. De az ige azt tanítja, hogy ezt is meghaladja már az Új Szövetség. Minden nap ünnep. Minden nap alkalmas arra, hogy Istent imád. Nincs különbség. Arról beszél ott a római levél. Aztán nagy szerep jutott a szent személyeknek. a főpapnak, a papoknak, a lévitáknak, és az új szövetségben azt látjuk, hogy mindenki Istennek a papja, az egyetemes papság, a mi örökségünk. Isten tisztelni, imádni, minden gyermekének joga van. Aztán ugyanilyen nagyon fontos szerep jutott a szent cselekményeknek, az áldozatok bemutatásának, a füstölő áldozatnak, a véres áldozatnak, stb. És ezt csak bizonyos emberek bizonyos módszerrel hajthatták végre, másképp nem. És mit látunk az igébe? Az előbb olvastam föl. Akár eszel, akár iszol, a leghétköznapibb dolog is szent lett. Bekerült a szentbe. Az egész életed úgy, ahogy van, alkalmas arra, hogy Isten dicsőítsed vele. Szent eszközöknek, ruháknak, oltárnak, szerszámoknak, hangszereknek nagy szerep jutott. Ma az imádat eszköze maga az ember. Vagy ahogy a Laci tanított, a szív. Mert az imádat a szív reakciója. A szíved, a hangszered, amivel Istent kell imádni. Ez az elsődleges eszköz. Tehát az Úr Jézus erről viszont annál inkább beszél, és azt mondja, hogy hidd el, asszony, hogy eljön az az idő, amikor nem ezek lesznek a fontosak, hanem más. A lényeg átkerül kívülről belülre. Az eszközök, az időpontok, a különleges személyek, a különleges helyek helyett bárhol, bármikor, bárki, bármivel, ha Isten gyermeke, ha a szíve alkalmas, akkor tudja Istent imádni. Egy nagy változásról beszél az Úr Jézus, és amikor például az Ószövetséget tanulmányozzuk ebben a kérdésben, ezt nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy ne félreértsük, és ne egy rossz gyakorlatot kezdjünk el az életünkbe beépíteni. Aztán a következő, amit az Úr Jézus mond itt, és ez az asszonnyal beszél, hogy már ekkor a szabadság lesz, az imádat mégsem lehet bármilyen. Mégsem úgy történik, ahogy az ember szeretné, ahogy mi gondoljuk. Két szót használ az Úr Jézus. Egyrészt azt mondja, hogy az igazi imádók. De ez a kis jelző mit jelent? Ha van igazi, akkor van hamis. A másik pedig ugye a kell, a 24. versben, hogy az igazi imádóknak kell, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Károli úgy fordít, hogy szükséges. Tehát van az igazi imádatnak bizonyos feltételrendszere, tehát nem lehet bármilyen, nem lehet akármilyen, nem lehet akárhogy gyakorolni azt, és hogy mik ezek a feltételek, ezt majd fogjuk látni. De nagyon fontos, most egy picit így előre ugrok a jövő vasárnapra, hogy nem fogunk látni benne ilyet, hogy milyen hangszerrel, milyen zenével, hithangjaival-e, hegedűvel-e, sippanobbal, álljhegedűvel, vagy esetleg orgonával, harmóniummal, hogy mivel ilyeneket nem lesznek benne. Nem szerepel a feltételek között. Más, ettől sokkal fontosabb dolgok vannak ott a feltételekben, de a lényeg, hogy számolnunk kell ezzel, hogy Isten elképzelte, hogy számára mi az, amikor mi őt imádjuk. És azt szeretné, hogy mi ehhez közelítsük az életünket. Hogy ne a saját élvezetünket keressük benne, ne a saját zenei stílusunkat akarjuk belőle kivenni. Ne az legyen, hogy hazamegyünk és azt mondjuk az ebédnél, hogy ám a tök jó volt a dicsi, mert a Gergő vagy a Józsi beválasztotta a kedvenc énekemet. Ugye ez nem erről szól. Az ének, a zene az az imádságnak a hordozója. Minden ének imádság. És minden imádság, ha imádság, a szívből megy Istenhez, és reagál arra, amit Isten előbb tett. És ez a lényeg. És egyébként a dicsőítés vezetők a fejük tetejére állhatnak, akkor se jön ki a szívünkből az imádat, ha az Istennel való találkozás nincs benne. És ez a feltétel viszont nagyon fontos, és majd látni fogjuk, hogy az Úr Jézus miről beszél. Aztán egy nagyon érdekes szempont, ja itt egy kép, néhány kép, hadd mutassam be csak így a külsőségekről, hogy ez három olyan fotó, ami bizonyos értelemben imádatot ábrázol. Melyik a keresztjén? Tehát aminek valószínű köze lehet az igazihoz. Nem tudom, hogy be tudjátok-e azonosítani, hogy melyik milyen hátterű fotó. Az első, az egy zenés dicsőítő alkalom a Hare Krisnásoknál. A második egy dicsőítő alkalom a muzulmánoknál az utcán. A harmadik az egy keresztjén ember. De tudjátok, nem egy zenés összejövetelen vesz részt, ezt az embert én ismerem. A vezetőnknek a testvére, aki meghalt, a Köves Gábornak az öccse. És ez a fotó a temetésen készült. És direkt raktam be ezt a képet, hogy megértsük, hogy az imádatnak a szintere nem csak az, hogy vasárnap összejövünk, és egy zenei szolgálatnak a segítségével, a kíséretében Istennek dicsőséget adunk, őt imádjuk és előtte hódolunk, hanem bizony egy ilyen esemény közben is egy testvér elengedheti a bátyját úgy, hogy közben dicsőséget ad Istennek. A külső formai dolgok nem segítenek, hogy megértsük, hogy a lényeg a helyén van-e. A kezét fölemelni bárki tudja, tapsolni bárki tud, szavakat egymás után mondani bárki tud, énekelni már nem tud bárki, de azért megpróbálhatja bárki. Ez akkor telik meg tartalommal, ha Isten nyúl hozzá szívünkhöz, hogyha ő rá reagálunk, hogyha megengedjük, hogy ő megtegye velünk azt, amit szeretne, és abból egy reakcióként az imádat kijön. És ezért nagyon fontos, hogy Isten a napunkat akarja így kezdeni. Tudjátok, én szeretem úgy fölébreszteni a gyermekeimet, hogy oda megyek hozzájuk, adok nekik egy puszit, és megsimogatom őket. Szeretem így fölébreszteni őket, hogy ez lenne az első élmény a napba. Ha megtehetem, nem mindig tudom megtenni, de ha megtehetem. És tudod, Isten ezt megteszi veled? Szívesen megteszi veled? Hogy úgy ébreszt föl a reggele, arra a reggelre, amire elindulsz majd bele az életbe, a munkába, a kívásokba, a bosszúságba, a sikerekbe, meg a kudarcokba, úgy ébreszt föl, hogy az ő tekintetében nézzél bele először. Hogyha ez gyakorlattá válik az életünkben, szokásunká válik, hogyha kinyitom a szemem, Isten tekintetében nézek. Nem azt értem az ott, hogy azonnal egy 3-4 órás csendességet tartsál, meg egy 2 órás biblia tanulmányozást, hanem hogy legyen ott ő az első gondolataidban. Engedd meg, hogy hozzáérjen a szívedhez. Akkor a napod fog arról szólni, hogy őt dicsőíted és imádod. A következő gondolat, amit így az Úr Jézus meg az asszonynak a párbeszédéből szeretnék kiemelni, hogy mit jelent az imádat. Ebben a rövid szakaszban 9-szer olvassuk ezt a szót, hogy imádat. És ez egy nagyon különleges dolog, egy kicsit segít minket közelebb vinni ahhoz, hogy miről is van szó, mi történik akkor, mikor mi Istent imádjuk. Kapunk egy hárfát a kezünkbe, egy glóriát a fejünkbe, és akkor valamit elbillegünk. Ugye nem erről van szó. Mit is jelent ez? És ez egy nagyon érdekes kifejezés. Odaírtam görögül, akik szeretnének utána menni, ez a proszkuneo. Az első kis szótag belőle az egy irányt, egy közeledést jelent. A proszkuneo, az imádat azt jelenti, hogy befordulsz egy irányba, és elkezdesz közeledni. Ez azt jelenti, hogy nincs imádat Istenre való tekintet nélkül. Hogyha nem keresed a szemeddel az ő tekintetét, nem fogod tudni őt imádni. Ha nem közeledsz hozzá, ha távol vagy tőle, nem tudod őt imádni. Tehát ez az első része ennek a kifejezésnek. A másik, meg egy nagyon érdekes dolog, ez a kűneó, ez kézcsokot jelent, de a kutya szóból származik. Nem tudom, hogy hányotoknak van vagy volt kutyája, kinek van kutyája. Na, Józsi bácsinak van. Tudja, nekem volt fiatal koromban, amíg az összes rózsatövet ki nem rágta anyukámnak, addig volt kutyám. Na, de mit csinál egy kutya, amikor a gazdáját beazonosítja messziről? Amikor messziről, akkor nem. Akkor az történik, ami ott először van, a prosz. Az történik, hogy a kutya kiszúrja a gazdáját, orientálódik, és neki indul a nagy kapunak, ugye? Akkor át csattan rajta, mint egy ház. Mert várja a gazdáját. Elindul, közeledik. És amikor belép az ajtón, azonnal oda megy, a hátulja az így jár, és elkezdi nyalogatni a kezét. Tehát a kutya mód kézcsókot ad. És a proszküneó, ez az imádat szó, az ebből a kifejezésből és ebből a képből származik. És benne van éppen ezért az imádatban 3 dolog, amit szeretnék így kihangosítani. Tehát az imádat az egy örömteli közeledést jelent, egy alárendeltséget és szeretetet jelent. Tehát ebből a 3-ból születik meg az imádat, amikor te Isten közelségébe akarsz élni. Nem akarsz tőle elmenni, távol kerülni, hanem felé orientálódsz, törekszel arra, hogy Isten jelenlétében élj. Mindegy, hogy mit teszel, hogy éppen mi a dolgod, hogy most főzni kell, mosni kell, csatornát kell szerelni, autót javítani, vagy a főnöknek az aktuális 25. kívánságát végrehajtani. Mindegy, ahogy csinálod azt, amit teszed, az Isten közelségében akarod tenni. A másik pedig az elkötelezettségből származó alárendeltség, hogy ismerem Istent, hogy ő az Isten, én vagyok az ember, hogy én alá vagyok rendelve neki, hogy a kutya gazdájaként ismeri azt az embert, aki közeledik. Hozzátartozik, de sokkal nagyobb tőle. Aki ebben az alázatban tud élni, azt tud imádni, és a szeretet, az őszinte szeretet, az Istennek a szeretete megjelenik a mi szívünkben, és ezt tükrözzük vissza. Tehát ez a három az, amiből megszületik az imádat és a dicsőítés. És szeretnék utalni arra a rabszolga törvényre, amiről beszéltem a múltkori képzésen, hogy lássuk magunk előtt, hogy miről is van szó. Ki az, aki képes igazi imádóvá válni? Milyen attitűd az? Milyen belső ember? Milyen jellem? Milyen szív az, amelyik képes Istent imádni? A mai világ az úgy fogja föl az életet, hogy legyél autonóm, legyél független, legyél önálló, legyél a saját magad ura. A Biblia másképp beszél az életről, azt mondja, hogy ne ezt az utat kövesd, mert magadra maradsz. És olyan kapcsolatot vesztesz el, ami által élhetnél, és ami nélkül meg nem tudsz értelmes életet élni. Van egy Pál apostolnak egy visszatérő bemutatkozása, amit a magyar Biblia nem fordít le teljesen szó szerint. Azt mondja Pál sokszor, hogy Pál Jézus Krisztus szolgája, így fordít, de az eredeti szó azt mondja, hogy rabszolgája. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert nem az a fajta rabszolgaság van mögötte, amiről mi tanultunk a történelemben, hogy egyik nép leigázza a másikat erővel és erőszakkal elhurcolja, és szolgálatba kényszeríti, vasra verve, és egy élő szerszámnak használja a másikat, megalázva, tönkretéve. Hanem az Ószövetségben olvashatunk a rabszolgatörvényről, ami úgy nézett ki, hogy amikor egy ember eladósodott, és kénytelen volt önmagát rabszolgának eladni, hogy kiegyenlítse annak az árából a tartozását. Zárójel, ha ez működne ma, kevesebb cég csődölne be, zárójel bezárva. Szóval, amikor ez megtörtént, egy különleges dolgon mehetett át. Ha lejárt a 7 év, szabadon kellett engedni, méghozzá úgy, hogy meg kellett ajándékozni gazdagon, hogy újra kezdhesse az életét. Ez volt Isten törvénye. Senki nem lehetett örökre rabszolga. És nem nincstelenül kifosztva kellett újra elkezdeni az életét, hanem megajándékozva gazdagon. De ez a rabszolga dönthetett úgy, hogy oda ment az urához, és azt mondta, hogy ide figyelj, itt szolgáltam neked 7 éven át, megszerettelek. Tudom, hogy te is szeretsz engem, megbecsülsz engem. Én nem akarok tőled független életet élni, szeretnék örökre a rabszolgád lenni. És akkor volt egy lehetőség, hogy valaki örökös rabszolgává váljon. Oda kellett állnia az ajtófélfához, és egy árral át kellett szúrni a fülét. És ez volt a jele annak, hogy ő saját magát örökre rabszolgájává tette valakinek. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy ő Jézus Krisztus rabszolgája, ő ugyanerre az ószövetségi dologra gondol. Hogy azt mondta valahogy Pál a szívében, hogy Úr Jézus, visszakaptam az életet tőled. Visszakaptam a szabadságot tőled. De nekem te többet érsz, mint az élet nélküled. Én inkább vagyok a te rabszolgád, mint nélküled szabad. Inkább akarok a te uralmad élni, uralmad alatt élni, mint a saját magam ura lenni tőled függetlenül. És Pál azt mondta, hogy én inkább önként vagyok Jézus Krisztus rabszolgája, mint a magam ura. Na most ebben a képben, amikor azt mondjuk, hogy alárendeltség, amikor erről beszél a Biblia, hogy engedelmesség, alárendeltség, alávetettség, ez van mögötte. Egy önkéntes odaszánás. És ez a ponton mutatja azt, hogy ha Laci tanítását szeretném folytatni, hogy van a rabul, fogoly szív, amit rabul ejt a világ. Van az összetört szív, amin keresztül Isten újra közel jön hozzánk. Aztán van az elkötelezett szív, és az átmegy egy ünneplő szívvé, és végül is ott találod magad, hogy Isten rabul ejt a szívedet. Magáénak. Rabul ejt a szívedet. Az élő Isten, az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő szépsége, az ő hatalma, és azt mondod, hogy én többé tőled függetlenül nem akarok élni. És az imádat az egy ilyen fajta lelki állapot, egy ilyen fajta személyiség, egy ilyen fajta életszemlélet. Amikor van egy uram, akit nagyon szeretek, sokkal nagyobbra tartom saját magamnál, az ővele való kapcsolat többet ér mindennél, Helyt kell állnom az életbe, pénzt kell keresnem, meg kell oldanom problémákat, de az életem nem erről szól. Ezeket is úgy teszem, hogy hozzáragaszkodva vele együtt, vele közösségben. És akkor kijön a szívünkből az, amit a Biblia imádatnak hív. És végül szeretnék egy dolgot még mutatni nektek, amire én rácsodálkoztam nagyon, amikor készültem erre a témára valamikor, hogy kiből lehet igaz imádó. Tudjátok, a János 4-ben ugye az Úr Jézus egy samáriai asszonnyal beszél, és előtte pedig a János 3-ba Nikodémus nevű úriemberrel beszél. És nem tudom, gondolkodtatok-e ezen, én teljesen fennakadtam rajta, hogy itt az Úr Jézus valamit összekevert. Ugye ez a nő, ez egy milyen nő? Ez a samáriai asszony. Hát nem akármilyen, bocsánat a szója, nem akármilyen maca lehetett, mert ugye volt neki 5 férje, azt elfogyasztotta. Aztán 6. már férhez sem ment, mert minek, mert úgyis túl leszünk azon is nem sokára. Együtt él egy fickóval, aki nem is a férje. Ezt egy olyan kultúrába, ahol nem preferálták ezt egyáltalán. Ez egy nagy szégyen volt, egy komoly hátrányos helyzet volt. Nem úgy, mint ma. Akkor az embert ezért megvetették nagyon-nagyon komolyan, és nagyon háttérbe szorult. De egy ilyen nő személlyel Jézus leáll beszélni az imádatról. Egy olyan fickóval, mint a Nikodémus, akiről tudjuk, hogy rendes ember, vallási vezető, az Ószövetséget, ugye az akkori Bibliát előről, hátulról, kívülről tudta. Szóval minden jót el lehet róla mondani. Ő vele meg miről beszélget? Az újjászületésről. Nem gondolkodik, hogy Úr Jézus, ezt nem fordítva kellett csinálni. Hát ez a fickó már olyan közel volt a lényekhez, nem neki kellett volna inkább az imádatról beszélni? És ennek a nem tudom milyen nőnek meg nem arról kellett volna beszélni, figyelj már ide, szívi, újra kéne születned. Hát miért csinálja ezt Jézus fordítva? Már önmagában ez egy iszonyatos nagy üzenet. Kiből lehet igazi imádó? Ez azt jelenti, hogyha kimentek a Rákóczi térre, és sikerül úgy bizonyságot tennetek az Úrról, hogy ott egy prostituált megtér. Ő alkalmas rá. És egyébként pedig odaállhatunk a templomajtókba, és a jól szituált, rendes, középosztálybeli életet élő embereket se tudod belevinni abba, hogy igazi imádókká váljanak, hogyha Jézus Krisztusban nem ismerik föl azt, akire nagyon nagy szüksége van. Miről beszél itt Jézus? Azt mondja ennek a nőnek, hogy figyelj ide, az üdvösség a zsidók közül támad. És azt mondja, hogy én vagyok az a Mesiás, akiről te beszélsz. Én vagyok, aki most veled beszélek. Kiből lehet igazi imádó? Bárkiből. Bárkiből. Akinek Jézus bemutatkozhat úgy, hogy én vagyok a te megváltod. Bárkiből. Volt valami, amiben ez a két ember hasonlított egymásra, és voltak dolgok, amiben különböztek. Hasonlítottak abban egymásra, hogy ugyanakkora szükségük volt Isten kegyelmére. A jónak is, a tudós teológusnak is, meg ennek a bukott nőnek is. Ugyanarra volt szükségük Jézus Krisztusra, a megváltóra és az ő kegyelmére. És voltak, amiben különböztek, az, amit magukról gondoltak. Az egyik ugye azt gondolta, közel van, ő neki már nem sok mindenre van szüksége, a másik meg hát egyszerűen azt gondolta ez az asszony, hogy hát én nem vagyok az, akivel szóba kéne állni egy zsidó rabbinak. Ez volt köztük az igazi különbség. De igazából mindegyiknek ugyanarra volt szüksége, az Úr Jézusnak a kegyelmére. Vajon miért tette ezt így az Úr Jézus? Miért beszélt Nikodémussal az újjászületésről, és miért beszélt ezzel az asszonnyal az imádatról? Hát pont ezért, hogy értsük meg és lássuk meg, hogy az, ami az imádathoz kell, a dicsőítéshez kell, az nem bennünk van. Az nem bennünk van. Azt mi úgy kapjuk meg, kívülről, Isten ajándékaként. És ott kezdődik, hogy el tudod-e fogadni a legnagyobb ajándékot, amiről Pisti beszélt itt, az Úr Jézus Krisztust ajándékban, mint megváltódat és uradat. Itt kezdődik az igazi imádat. És el tudjuk dönteni. Azzal kezdte az Úr Jézus, hogy Isten igazi imádókat keres. És az a nagy kérdés, hogy megtalálhatott-e már téged, mint egyiket az igazi imádóként. Lehet, hogy azt gondolod, hogy
Nekem ahhoz sokat kéne fejlődnöm. Nekem ahhoz sokat kéne változnom. Nekem ahhoz nagyon sok dolgot kéne újra gondolnom. Nekem ahhoz félre kéne tennem egy csomó mindent, és én erre nem vagyok képes. Hidd el! Te semmit nem tudsz tenni azért, hogy igazi imádó légy. Semmit. Azt, ami ehhez kell, azt Isten tudja megtenni, érted és benned. Te egy dolgot tudsz tenni, el tudod fogadni, vagy el tudod utasítani. És hogyha valaki úgy van itt most, most lehetsz egy valaki, akit Isten megtalálhat itt a földön, mint igazi imádót. Ha erre a szóra hallgatsz, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, bizony úgy van az, hogy Isten megszólít bennünket. Szól a lelkünkhöz. Mi emberek nem csak biológiai lények vagyunk, van lelkünk, és Isten hozzáfér, és megszólal benne, hogy figyelj ide, én hívlak téged, én hívlak haza hozzám, gyere vissza hozzám, térj vissza hozzám. Jézus Krisztuson keresztül van rá lehetőséged. És ha ezt megteszed, akkor igazi imádó lesz belőled. És hát ez az utolsó pont, amivel szerettem volna befejezni, és a jövő vasárnap arról lenne szó, hogy mik azok a feltételek, amikről az Úr Jézus beszél, hogy valaki igazi imádó legyen, hogy ebben fejlődjön, növekedjen, előrébb jusson. Szeretném, hogyha imádkoznánk röviden, és utána visszaadom a szót Pistinek. Úr Jézus, ez az asszony, mikor kiment a kúthoz, nem tudta, kivel fog találkozni, és hogy mi fog történni vele. És az életének az egyik legnagyobb eseménye, történetet ott meg, mert veled találkozott. És ugyanerre vágyunk most mi is, hogy veled találkozva, veled járva tudjuk leélni az életünket. Te ismersz, Úr Jézus, itt mindenkit, te tudod, hogy ki hogy van itt, mivel küszködik, hol tart az élete útján. Kérünk arra téged, Úr Jézus, hogy ahogy ezt a nőt megszólítottad, ahogy elvezetted a lényekhez, az igazi kérdésekhez, úgy vezess minket is tovább. Hogy akik még nem a te gyermekeid, nem a te tanítványaid, kérlek, Úr Jézus, hogy adj nekik kegyelmet, hogy megérezzék a szívükben, hogy te szólongatod őket, te hívod őket magadhoz. Te szereted őket, ismered őket, és így fogadod el őket, ahogy vannak. Tudják elfogadni ők is, Uram, a kegyelmet, amit te fölkínálsz nekik. És akik úgy vagyunk itt, hogy a te gyermekeid vagyunk, segíts nekünk újra gondolni, Úr Jézus, hogy az életünk miről szól. Hogy ki vagy, mi ül a trónján a szívünknek. Hogy minek lenne ott a helye, hogy vajon nem te lennél-e ott, Úr Jézus, aki méltó lennél arra, hogy elfoglald ezt a trónt. Kérünk téged, hogy segíts nekünk úgy élni a hétköznapjainkat, a feladatainkban úgy helytállni, hogy minden hadd történjen meg a veled való közösségben, és hadd legyen belőle dicsőítés és imádat, add, hogy a mi életünk szóljon erről. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és mi is szeretünk téged. Amen.